2023-ban megállt a lakásárak növekedése Magyarországon. Az ingatlan.com lakásár indexe szerint országosan mindössze 1,8%-kal voltak magasabbak a lakásárak 2023 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ez minimális eltérés és egyben nagyon drasztikus lassulás a korábbi évekkel összehasonlítva, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
2023 végére nagy változás állt be a lakáspiacon, de nem abban az értelemben, amire a hallgatók első hallásra gondolnának. Az előző évben ugyanis 1,8%-ra csökkent az éves drágulás üteme, ami gyakorlatilag stagnálásnak felel meg. Ez azért nagy változás, mert az ezt megelőző években, 2015 és 2022 között gyakorlatilag 10-15 vagy 20%-os volt az éves áremelkedés üteme, szinte minden egyes évben. Decemberben 0,8%-kal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest, és éven belül is változó volt a lakásárak változási üteme. Ami az év elejét illeti, 2023 januárjától 2023 áprilisáig egy 1,9%-os drágulás volt megfigyelhető, viszont a nyári hónapokban 1,5%-kal csökkentek az árak. A szeptemberi 0,5%-os árnövekedés után ugyanilyen mértékű árcsökkenést figyeltünk meg októberben és novemberben, és decemberben az országos lakásárak 0,8%-kal emelkedtek, ami annak is köszönhető, hogy 2023 utolsó hónapjában a kereslet is 15%-kal élénkült.
2024-ben mennyire lehet arra számítani, hogy leáll a lakásárak növekedése?
A 2024-es év azért lesz izgalmas, mert biztos, hogy változás lesz, és biztos, hogy élénkülés lesz a lakáspiaci forgalom tekintetében, tehát több adásvételre számítunk, mint amit 2023-ban láttunk. Az előző évben legfeljebb 100-110 000 adásvétel történt, ami 2024-ben részben a lakástámogatási rendszer kibővítése, részben pedig a piaci alapú lakáshitelek kamatcsökkenése miatt akár 125-130 000 szintre is nőhet. Ami viszont a lakásárakat illeti, ott nem számítunk hasonló élénkülésre, tehát a lakásárak növekedési üteme elmaradhat a forgalom erősödéséhez képest. Országos szinten arra számítunk, hogy 3-8% között lesz a lakásdrágulás üteme 2024-ben. 2025-ben viszont újra növekedési pályára léphet a lakáspiac, hogyha a makrogazdasági feltételek is tovább javulnak.
Lesznek-e esetleg olyan területek az országban, ahol jobban megélénkülhet a lakáspiac idén?
Érdekes azt látni, hogy ketté szakadt az ország bizonyos értelemben, és új sztárrégiók vannak felemelkedőkben, hogyha 2023-as lakásárváltozást vesszük alapul. Bár az országos lakásárindex, az ingatlan.com országos lakásárindexe ugyan átlagosan 1,8%-os drágulást mutat, ami stagnálásnak felel meg. Országon belül azonban jelentős különbségek vannak, hiszen a gazdaságilag legfejlettebb országrészek közé tartozó nyugat-dunántúli régióban majdnem 5%-kal nőttek a lakásárak, és hasonló áremelkedést láttunk az észak-alföldi régióban is, amit leginkább a debreceni ipari fejlesztések, gyárberuházások indukáltak. Ezek a fejlesztések a lakáspiacra is hatással lettek, és 5,1%-kal nőtt az észak-alföldi régió lakásárindexe. Ami az ország többi részét illeti, leginkább a budapesti lakásárak változására kíváncsiak a legtöbben. Itt 0,4%-os áremelkedés volt megfigyelhető, ami szinte semmilyen változást nem jelent 2022 utolsó negyedévéhez képest, és a Pest vármegyei lakásárak is csak 0,8%-kal emelkedtek.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Két éves csúcsára emelkedett januárban a GKI Fogyasztói Bizalmi Indexe. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait erősen javulónak értékelte, mondta a GKI gazdaságkutató igazgatója. Petsz Rajmund azt is közölte, hogy a minimálbér emelésének érezhető hatása volt az index alakulására.
A januári felmérés egy nagyon jelentős javulást mutat decemberhez képest. Annyira jelentős ez a javulás, hogy a felmérések 3 évtizedes történetében még sosem fordult elő az, hogy 10 pontnál nagyobb ütemben nőtt egyik hónapról a másikra, most pedig ez bekövetkezett. Ami azt is jelenti egyben, hogy a fogyasztói bizalmi index csak nem 2 éves csúcsára emelkedett, ami ugye azt jelenti, hogy a ukrajnai háború előtti időszaknak a derülátása az visszatért januárra.
Mi van e mögött a derülátás mögött?
Ha az index összetevőit nézzük, akkor az elmúlt 12 hónapban megtapasztalt pénzügyi helyzet, illetve a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások erősen javultak, és valamelyest kedvezőbbnek látják az ország gazdasági helyzetét, és a nagyértékű fogyasztási cikkekre elkölthető pénzt is pozitívabban értékelték a válaszadók, mint tették az decemberben.
Mennyire játszhat szerepet a fogyasztói bizalmi index javulásában az, hogy az inflációs kilátások is kedvezőbben alakulnak?
Hát ez nyilván jelentősen befolyásolja a lakosságnak a közérzetét és a hangulatát, de emellett szerintem hozzájárulnak a idei évben várható kedvező fejlemények, a reálbérek, reáljövedelmek várható emelkedése, a nagyon optimista kormányzati megnyilatkozások, és a decemberben megvalósult minimálbéremelkedés. Ez utóbbi is nyilván jelentősen rányomja a bélyegét erre a javulásra. Ha megnézzük a felmérés mintájának belső összetételét, akkor az látszik, hogy a legjobban a 8 általánost végzett, illetve azt sem elvégzettek, illetve a fiataloknak a hangulata javult legnagyobb mértékben. Tehát valószínűleg a kisebb keresetűeknek nagyon nagy jelentőségű volt ez a minimálbér emelés, és a kilátásaikat az átlagosnál is sokkal jobban emelte.
Petsz Raimundot, a GKI igazgatóját hallották. A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint 2024-ben 4%-kal bővülhet a magyar gazdaság. A bővülést a reálbérek növekedése és a fogyasztás helyreállása is támogathatja, mondta az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető elemzője. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Arra számítunk, hogy az idei évi növekedés az kiegyensúlyozott lesz az elmúlt évekkel szemben, hiszen gyakorlatilag majdnem minden pillére támaszt fog adni a növekedésnek, így a fogyasztás is, a szépen lassan, fokozatosan magához térő beruházások, valamint a exportunk, a külpiaci eladásaink is mind hozzájárulhatnak az idei növekedéshez, és ez a kiegyensúlyozottság teszi lehetővé azt, hogy egy 4% körüli, vagy talán szerény értékben egy kicsikét magasabb növekedés is kijöhet. Tehát összességében arra számítunk, hogy azok a tényezők, amelyek tavaly évben hátráltatták a gazdaságot, azok idén már nem fogják hátráltatni, sőt átfordulnak pozitív irányba.
Ugye egyelőre úgy tűnik, hogy a globális konjunktúra az valamivel gyengébb lesz, mint az eddigi várakozások, legalábbis a Világbank közölte az eurózónára vonatkozó gazdasági előrejelzését. A tavalyi növekedési kilátáson nem változtatott, tehát arra maradt a várt 0,4%-os bővülés, az ideit viszont 1,3%-ról 0,7%-ra rontotta. Lehet ennek kedvezőtlen hatása a magyar gazdaság növekedési kilátásaira?
Az látható volt, hogy a gyenge európai konjunktúra az a tavalyi év vége felé visszafogta az ipari termelésünket, viszont mi avval számolunk, hogy a kiépülő új exportkapacitások ellensúlyozni fogják tudni ezeket a negatív hatásokat. Igazából annak is örülhetünk, hogy az európai konjunktúra halszányit talán gyorsabb lesz, mint a tavalyi évben, tehát kicsikét azért ez egy gyorsulás, hogy 0,4-0,7%-ra gyorsul, de semmiképpen nem növeszthető robusztus. Ráadásul valószínűleg a háttérben az áll, hogy az egyes európai országoknak a eltérő teljesítményének az átlagát számolták ki, és valószínűleg a dél-európai államok megint jobban fognak teljesíteni a turizmus húzóereje hatására, miközben a legfontosabb külgazdasági partnerünk Németország továbbra is nagyon gyenge teljesítményt mutat, tehát nem zárható ki, hogy a év végén technikai recesszióba jutott a német gazdaság. Ezt részben az okozza, hogy a német gazdasággal az élén az európai gazdaságok jelentős verseny hátrányba kerültek az Egyesült Államokkal, illetve Kínával szemben.
Január 9-én jött ki a novemberi ipari adat, ez gyengébb lett, mint az elemzői várakozás. Éves szinten 5,6%-os volt a magyar ipar visszaesése, míg havi alapon valamivel több mint 2%-os. Mivel magyarázható a gyenge adat, és várható-e az, hogy az ipar magára talál 2024-ben?
A gyenge novemberi konjunktúrát egyértelműen a külső gyenge konjunktúra okozta, hiszen a export eladások valószínűleg visszaestek az előző hónaphoz képest, és ez okozta a havi visszaesést. Tehát voltak meglepő számok az adatok mögött, viszont arra lehet számítani, hogy egyrészt, amit említettem, az export kapacitások felfutása az érdemben hozzá fog járulni az ipari növekedéshez az idei évben. Másik oldalról a belső kereslet már javulást fog mutatni. Ugye már tavaly év végén fordult a reálbéreknek a növekedés üteme, és már tavaly év utolsó harmadában már növekedést mutattak a reálbérek, és ez idén fokozódni fog, tehát még erőteljesebb lesz a reálbér növekedés. Ez meghozhatja a háztartásoknak a hangulatjavulását, vagy némi optimizmusát. Másrészt ugye az ipari termelésre hatással van a beruházási aktivitás is, hiszen vannak olyan ágazatok, amelyek beruházásra termelnek, például építőipari alapanyagokat, és mivel itt is látható már a fordulat a tavalyi év végén, egyrészt a lakáshitelezésben már volt egy ugrás novemberben, másrészt októberben már látszott, hogy a kiadott lakásépítési engedélyek száma is elkezdett élénkülni, és ez várhatóan további javulást fog mutatni. A kamatcsökkentési pálya miatt a hitelek is egyre inkább hozzáférhetővé válhatnak mind a lakosság, mind a vállalatok számára, és ez a beruházási aktivitást is javíthatja.
Szupán Gergelyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető elemzőjét hallották. A fuvardíjak emelkedése és az inflációs hatások miatt még az idei év első fél évében 5-10% körüli áremelkedés jöhet az építőipari alapanyagok piacán, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége építőanyagkereskedelmi tagozatának elnöke. Juhász Attila azt is hozzátette, hogy a jövedékkiadó januári emelése mellett az is drágítja majd a szállítási költségeket, hogy az országban több új útszakaszt, összesen 130 kilométert vontak be a fizetős rendszerbe.
2024. januártól a szállítmányozásban két olyan tétel került be, ami ugye korábban nem volt. Az egyik ilyen tétel, hogy az üzemanyagoknak a jövedéki díja nagyságrendileg 40 forinttal drágult literenként. Ugye ez két ütemben fogják meglépni ezt az emelést, de gyakorlatilag januárban ez át fog menni. Ennek van egy áremelési hatása. A másik ilyen tényező az az útdíjaknak egyrészt az emelkedése. Ez elég jelentős mértékű, és nem is tudok erre ilyen nagyon egyértelmű számot mondani, mert függ attól, hogy például a gépjármű az hány tengelyes, függ attól, hogy a gépjármű környezetvédelmi besorolása az milyen kategóriába esik, de az úgy általánosságban elmondható, hogy ez a két tényező, ez a két tétel összességében az addicionális hatása az áremelkedésekre. Először azt mondom, hogy a fuvardíjakra, az nagyságrendben 16%. Ebbe bejött még egy negatív tényező, hogy az M0-ás körgyűrű, ami azért jelentős hatással van a hazai áruszállításra, ez szintén fizetőssé vált, hogy ez a korábbi években ezt ingyenesen tudták használni a tehergépkocsik. És ez a 16%-os fuvardíj szállítási díj emelés, ennek az építőanyagokra gyakorolt hatása, ez összességében 2%. Tehát csak ez a hatás 2%-kal meg fogja emelni az építőanyagoknak az árát, és úgy ítéljük meg, hogy ezt sem az építőanyaggyártók, sem az építőanyagkereskedők nem fogják tudni lenyelni ezt a költséget. A 2023-as év azért nem volt túl erős, jelentős visszaeséseket szenvedtek el úgy a gyártók, úgy a kereskedők is.
A szállítási díj az mekkora részt tesz ki az építőanyag építkezés helyszínre szállított árából?
Függ attól, hogy az építőanyaggyár milyen távolságban van az építkezés helyszínétől. Nyilván függ a megrendelt mennyiségtől is, attól is, hogy egyébként a terméknek mi az értéke, de nagy átlagban 5-25% között mozog. Tehát jelentős tétel. Tehát a termék vég árából ennyit tesz ki maga a szállítási díj.
Lesznek az országnak olyan térségei, ahol markánsabban megjelenhet az áremelkedés? Ugye az említett M0-ás körgyűrű fizetősé tételére gondolok.
Én általánosságban azt gondolom, hogy ilyen kiemelt régió nem lesz. Nyilván a budapesti fővárost és az azt körülvevő agglomerációt fajsúlyosabban érinti ez az M0-ás fizetőssé tétele, de azért azt figyelembe kell venni, hogy az ország centrikus elhelyezkedéséből adódóan a kelet-nyugati teherforgalmat is ugyanúgy érinti az M0-ás szakasz, tehát én nem emelnék ki semmilyen régiót. Nagy általánosságban azt gondolom, hogy ez a 2% mind addicionális hatás, és erre még minden egyéb inflációs hatás rá fog rakódni, ez csak ebből az útdíj változásból és a jövedéki adó szól adódó változás.
Hogyha még az egyéb felmerülő költségeket rátesszük az építőanyag árak várható emelkedésére, akkor mekkora az az áremelkedés, ami még ezen felül elképzelhető?
A mi megítélésünk szerint az inflációval megegyező mértékű lesz az egyéb áremelkedés. Tehát ugyanúgy az építőanyag gyártókat is sújtja a költségemelkedés, nyilván emelkednek a bérek, emelkednek a költségek. Egy bizonytalansági tényező van benne, hogy az energiárak miként fognak alapulni az idejében. A mi megítélésünk szerint az áremelkedés mérték egy összességében, ha minden változatlan marad, akkor 5-10% körüli mértékű lesz, és ennek azért egy jelentős rész az első fél évben meg fog valósulni.
Juhász Attilát, az EVOSZ építőanyag kereskedelmi tagozatának elnökét hallották. Többszintes, államilag szabályozott fenntarthatósági jelölőrendszer kialakítását javasolja a gazdasági versenyhivatal annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek az úgynevezett zöld termék megjelölések. A GVH átfogó vizsgálata szerint ugyanis a gyártók és a forgalmazók sokszor márkaépítésre használják ezeket a címkéket, az viszont nehezen követhető, hogy pontosan mi az alapja egy-egy ilyen jelölésnek. Gondolovics Katalint, a GVH sajtószóvivőjét kérdeztem.
A gazdasági versenyhivatal is azt tapasztalja, hogy a vásárlók számára egyre fontosabb a fenntarthatóság, és kifejezetten keresik azokat a termékeket, megoldásokat, amelyekkel védhetik a környezetet. A versenyhivatal ennek a területnek a megvizsgálására indított 2022. novemberében egy piacelemzést. Az élelmiszerek, ruházati termékek, vegyipari termékek, kozmetikumok körében azt vizsgálják, hogy milyen környezetvédelmi, úgynevezett zöld állításokat alkalmaznak a vállalkozások. Ennek a piacelemzésnek a részeként 2023. februárjában 60 hazai weboldal kommunikációját vizsgálta, azt állapította meg a versenyhivatal, hogy nagyon széles értelmezésekkel, nem rendszerezett módon kommunikálnak a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások, gyakoriak az általános jellegű állítások, például, hogy zöld vagy környezettudatos, és ezeknek az alá támasztása nem történik meg, nem érhető el. Vannak olyan vállalkozások, akik konkrétumok nélkül nem ellenőrizhető módon próbálják alátámasztani a fenntarthatósági törekvéseiket. És sok vállalkozás márkaépítésre használja ezeket az állításokat, de a fogyasztók sok esetben nem értik ezeket a zöld üzeneteket.
Mindezek alapján a GVH úgy látja, hogy illetve javaslatot is tett arra, hogy többszintes államilag szabályozott fenntarthatósági jelölő rendszert alakítsanak ki. Konkrétan kiknek a számára javasolja a versenyhatóság ezen szabályozott fenntarthatósági jelölő rendszer kialakítását?
Itt a vizsgálat alapján a versenyhivatal a jogalkotó számára és a vállalkozások számára is megfogalmazott főbb javaslatokat, hiszen a legjobb lenne, ha vállalkozások alakítanák ki úgy a hirdetéseket, ezeket a reklám szövegeket, megjelöléseket, hogy azok ne legyenek megtévesztőek a fogyasztók számára. Tehát nagyon fontos javaslat a versenyhivatalnak, hogy a vállalkozások a fenntarthatósághoz kapcsolódó tájékoztatásaik előtt térképezzék fel, hogy a termékeik előállítása, fogyasztása során milyen környezetterhelések keletkeznek, és ennek ismeretében alakítsák ki a kommunikációjukat, a fenntarthatósági megjelöléseiket. Tehát ezeknek a logóknak, megjelöléseknek, címkéknek fontos, hogy megalapozottnak kell lenniük is, és ezeket az állításokat, ezeket az igazolásokat a fogyasztók számára elérhetővé kell tenni.
Gondolovics Katalint, a GVH sajtószóvivőjét hallották. Magyarországon már 13 biztosító kínál minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást. Tavaly évvégén a Posta biztosító is belépett az ilyen terméket értékesítő társaságok körébe, mondta a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Winder István arra is felhívta a figyelmet, hogy idén márciusban lehetőség lesz ingyen lakásbiztosítást váltaniuk az ügyfeleknek.
A szokásos szerződéses évfordulón túl az idei évben lesz egy rendkívüli felmondási lehetőség, és ha valaki éppen úgy dönt, hogy egy kedvező minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást választ, akkor immár gyakorlatilag a piac döntő részének a termékpalettájából választhat.
Miért kedvező egy ügyfél számára, hogyha minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást választ?
Gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Bank egy olyan keretrendszert alakított ki a fogyasztóbarát otthonbiztosításoknál, ami segít az ügyfeleknek a termék megértésében is, hiszen a 20 alapvető háztartási kockázatot kezdve az elemi károktól a beázáson át a betörésig egységesítettük. Itt minden biztosítónak egységesítettük tulajdonképpen a nyelvezetét azzal, hogy nem történhet meg, hogy mondjuk tűzkár alatt az egyik ezt érti, a másik azt érti. Tehát egységes a kár megnevezés, gyorsan történik a kárkifizetés, hiszen 100 000 forint kár alatt 5 munkanapon belül, e fölött pedig 10 munkanapon belül meg kell történni nem csak a kárfölmérésnek, becslésnek, hanem a kár kifizetésnek is, és tulajdonképpen az egész kárkifizetés digitálisan történhet, tehát akár a különböző kár dokumentumok, adatok feltöltését az ügyfél ezt megteheti. Mindez pedig az eddigekhez képest picit olcsóbban történik, hiszen azt látjuk, hogy miközben a hagyományos lakásbiztosítások díja az elmúlt év végén 54 ezer forint volt átlagosan évente, itt 47 ezer forintos díjról beszélünk, miközben a szolgáltatásoknak az aránya, tehát a befizetett díjhoz képest a tényleges káresetén történő szolgáltatásánál pedig magasabb. Tehát számos ponton érezhető az, hogy az ügyfelek kedvezőbb, gyorsabb és hát digitálisabb, illetve zöldebb szempontok alapján történő szolgáltatásban részesülhetnek.
Binder Istvánt, az MNB felügyeleti szóvívőjét hallották.